Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából: tavaly a negyedik negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,2%-kal haladta meg 2025 harmadik negyedévének teljesítményét. Február 1-től megduplázódott az ingyenesen felvehető készpénz mennyisége. Jelentős túljegyzés mellett zajlott le az MBH Bank idei első nemzetközi kötvény kibocsátása. A turbulens gazdasági folyamatok és a geopolitikai változások miatt 2026-ban indokolt lehet a befektetési stratégiák felülvizsgálata. 2025-ben újra a Toyota bizonyult a magyar új autópiac meghatározó szereplőjének. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Tavaly a negyedik negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,2%-kal haladta meg 2025 harmadik negyedévének teljesítményét, 2024 negyedik negyedévéhez képest pedig a nyers adatok szerint 0,7, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint pedig 0,5%-os volt a növekedés. Az adat elmaradt a várakozásoktól, és összességében azt eredményezte, hogy 2025-ben 0,3%-kal tudott bővülni a magyar gazdaság. Az adatokról Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét kérdeztem.
A negyedik negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye mindössze 0,2%-kal haladta meg az előző negyedévit, és így egy évre visszatekintve is, szezonálisan és munkanaphatással kiigazítva mindössze 0,5%-os volt a bővülés. Mivel negyedéves alapon az elemzők 0,4%-os növekedésre számítottak, az eredmény elmarad a várakozásoktól, és azt jelenti, hogy sajnos az év második felében, 2025 második felében sem jött meg az az élénkülés, amire az optimistább szakértők és a kormány is számított, vagy reménykedett benne, hiszen azt láthatjuk, hogy a harmadik negyedéves stagnálás után egy 0,2%-os szerény növekedés, a stagnálásnál alig nagyobb mértékű növekedés érkezett, vagyis mondhatjuk azt, hogy ezzel 3,5 éves időszakra nyúlt el most már az a stagnáló időszak, amikor a magyar gazdaság igazából érdemi növekedést képtelen felmutatni.
Mikor volt utoljára képes a magyar gazdaság arra, hogy növekedjen, és ez a növekedés meghaladja az 1%-ot, vagy elérje a 2%-ot?
Érdemi növekedést 2022-ben láttunk utoljára, de ott is hozzá kell tenni, hogy már a 22-es év is nagyon felemás volt, hiszen 22 egészében még 4% fölötti GDP növekedést láttunk, de valójában az év második fele, az a 22-es év második fele az, amikor beleesett Magyarország a recesszióba. Ugye itt arról van szó, hogy 22 az részben egy koronavírus járvány utáni felpattanás és egy erőteljes választási kiköltekezés éve volt, ami az év első felében még egy rendkívül dinamikus növekedést tudott biztosítani a gazdaságnak, de az év második fele már ehhez képest ugye kormányzati megszorításokat hozott, másrészt pedig egy energiaválságot, amelynek keretében az egekben emelkedett az infláció, elinflálta a reálbéreket, és tulajdonképpen ez a sok hatás volt az első olyan tényező, ami a magyar gazdaság növekedését kiütötte, azóta pedig számos egyéb tényező folyamatosan biztosítja azt, hogy nem tud lábra kapni a gazdaság, és nem tud újra egy élénk külön pályára állni.
Melyek ezek a tényezők? Tehát milyen okok húzódnak meg amögött, hogy stagnál a hazai gazdaság?
Ugye alapvetően a nagy képlet az úgy néz ki, hogy van egy lakossági fogyasztás, ami viszonylag tempósan tud növekedni köszönhetően a reálbér növekedésnek. Ugye ennek a szerkezete is kicsit változott, sokkal többen az online költés, sokkal többen a szolgáltatás igénybevétel és kevesebb a fizikai boltban történő vásárlás, de emellett sajnos a másik két nagyon karakter kereseti elem, a beruházás és az export teljesen máshogy alakul. Az export az nagyon régóta döcög. Ennek részben az oka az természetesen az, hogy az európai külkereskedelmi partnereink gazdasága sem bővül eléggé, ezért az exportpiacaink nem bővülnek. A másik oka pedig az, hogy ehhez képest is kedvezőtlen jelenség vagy tényező az, hogy a magyar gazdaság export szerkezete az erős német járműipari dominanciával bír, és ez egy külön sok hatást jelent, és mondhatjuk azt, hogy talán még annyival sem nő az export, mint amennyi amennyit egyébként az exportpiacaink bővülése alapján el tudnánk képzelni. És emellett a fő lehúzó erő az a beruházások most már évek óta tartó szabadesésszerű zuhanása. Ugye ebben egy túlfújt választásokra túlfújt beruházási lufi kipukkanása játszott főszerepet, ezen kívül utána, hogy az állami kiköltekezés utáni kényszerű fogyókúra, ami kifejezetten az állami fejlesztések több ezer milliárd forintos lehúzásáról szólt. A feldolgozóipari cégeknek a pessimizmusa is hozzájárult ahhoz, hogy ugye az export kilátások romlása miatt a beruházások akadoznak, de most a sok szakértő egy általánosan rossz gazdasági hangulatot is kiemel, mint ami hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozások ennyire nem akarnak beruházni.
Ugye a kormány erre az évre 2,5-3%-os növekedést vár, az elemzők többsége pedig 2-2,5%-ot, van, aki ennél is kevesebbet, de ahhoz nyilván már az első negyed évben a gazdasági teljesítménynek meg kell lódulnia. Látszik-e most erre reális esély?
Érdemes kiszámolni, mi kiszámoltuk, hogy ha a 2026-os évben negyedévről negyedévre, minden negyedévben 1%-kal nő a GDP-nk, akkor el tudjuk érni ezt a 2,5-3% közötti éves átlagos GDP növekedésre vonatkozó kormányzati célszámot. Amennyiben ennek a tempónak csak a felét hozzuk, tehát 0,5%-ot minden negyedévben, akkor már az csak egy 1,5%-os éves átlagos GDP növekedés jelent 2026-ban. És ugye azt érdemes elmondani, hogy ez mekkora élénkülést jelentene, hogy igazából a magyar gazdaság tartósan 1% fölötti negyedéves GDP növekedést azt utoljára 21-ben, tehát egy erősen COVID utáni felpattanásos időszakban tudott produkálni. Tehát igazából vissza kellene térnie egy nagyon látványos konjunktúrának ahhoz, hogy ezt össze lehessen hozni. Vannak olyan tényezők, amiket segíthetik, nem véletlen, hogy az elemzők is azért érdemben jobb évet várnak 2026-tól, mint 2025-től. Ilyen gyorsító faktor lehet a nagy autóipari termelőkapacitások üzembeállítása, ami önmagában is 0,5%-kal lendítheti meg az idei teljesítményt. Ugye dinamizáló hatású lehet a választás előtti kormányzati költekezés, ami elsősorban a háztartások fogyasztásán keresztül hathat. A legnagyobb potenciál pedig az emlegetett beruházási zuhanás megállásában lehet. Több ágazatban a fejlesztéseknek a szintje az inkább már csak az amortizációt fedezi. Ez egy természetes korlátja lehet a további esésnek, és ha csak megáll a beruházások zuhanása, akkor onnantól kezdve a fogyasztásnak a dinamizmusa, meg a exportesés reménybeli megállása már önmagában elég lehet ahhoz, hogy ezért ezt a 2%-ot karcolgató GDP növekedést összehozzuk. Ha esetleg egy jobb agrárév jön a tavalyi gyengébb után, akkor az szintén egy ilyen erősítő hatás lehet. Ezek a tényezők azok nagyjából, amelyek azt mondatják az elemzőkkel, hogy ezt a 2-2,5%-os növekedést ezt azért el lehet érni. Természetesen vannak negatív kockázatok is, a rendkívül bizonytalan nemzetközi környezet, vagy a választással kettészelt évünknek a második felében várható költségvetési kiigazítás, de ezek még azért kevéssé tisztán látszódnak.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Február 1-től megduplázódott az ingyenesen felvehető készpénz összege az ATM-eken. Az eddigi 150 ezer forintos limit helyett már havonta 300 ezer forintot is felvehetünk díjmentesen, tájékoztatta az Inforádiót a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc Andrét kérdeztem.
Korábban is a bankok kértek egyfajta nyilatkozatot ezzel kapcsolatban, de azt fontos rögzíteni, hogy mindegy, hogy kinek milyen típusú bankszámlája van, milyen csomagban van, akár csak a legalapvetőbb csomagokat is, ha nézzük, a bankoknak biztosítaniuk kell az ügyfelek számára ezt a kedvezményes, gyakorlatilag 300 ezer forintig havonta ingyenes készpénz hozzáférést. Ugye ez nagyon fontos, hogy mindenkinek egy egyszerű nyilatkozatot kell tennie, de semmilyen más egyéb teendő nem kell. Mindegy, hogy milyen bankszámlacsomagban van, ezt mindenkinek biztosítania kell a bankoknak. Általában ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a pénzintézetek levéllel megszokták a már meglévő ügyfeleket keresni, hogy várják őket ilyen nyilatkozatra. Tehát ez a 150 ezer forintosnál is, hogyha visszaemlékeznek rá a kedves hallgatók, akkor ez megtörtént egyszer, és akkor volt erről egy nyilatkozattétel.
Ezt a 300 ezer forintot ezt ki lehet venni több részletben is díjmentesen?
Föl lehet venni akár mondjuk ketté bontva két alkalommal is, szóval ebből a szempontból több alkalom is lehetséges. Nyilvánvalóan nem kötelező mindenkinek egy alkalommal egyszerre fölvenni ezt a 300 ezer forintot.
Hogyha valaki két banknál is vezet számlát, akkor csak egy banknál teheti meg azt, hogy ingyenes számára a készpénzfelvétel 300 ezer forintig?
Nem, alapvetően akkor a bankszámlához tartozóan, tehát itt is és ott is felveheti nyilván a két különböző bankszámláról, de azt nem nézik össze a bankok. Tehát arra oda kell figyelni, az egyik helyen nem szabad túllépni, mert nem az a helyzet, hogy mondjuk valahol valaki 350 ezer forintot vesz föl, de a másik helyen csak 50 ezer forintot vett föl. Tehát erre érdemes azért odafigyelni, hogy a bankszámlákhoz tartozóan kell fejben tartani ezt az összeghatárt.
Palóc Andrét, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvívőjét hallották. Jelentős túljegyzés mellett zajlott le az MBH Bank idei első nemzetközi kötvény kibocsátása. A pénzintézet nemzetközi kötvényprogramjának idei első tranzakciója során a befektetők a tervezett volumenhez képest több mint négyszeres túljegyzés mellett igényelték az MBH Bank kötvényeit, mondta az Inforádiónak a pénzintézet stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettese. Krizsanovics Pétert kérdeztem.
Nagyon sikeres kötvény kibocsátást hajtott végre a bank, az MBH Bank a múlt héten. 500 millió euró értékben bocsátottunk ki kötvényt, nagyon nagy volt a kereslet, az érdeklődés. A folyamat során a legmagasabb keresleti szám az 2,2 milliárd euró volt, tehát összességében több mint négyszeres volt az érdeklődés a kereslet a kötvény iránt, úgyhogy összességében jól sikerült ez a tranzakció.
Mi volt a kötvénykibocsátásnak a célja?
Alapvetően a nemzetközi európai szabályozásnak megfelelő, egyébként magyar szabályozásnak is megfelelő úgynevezett MREL kötvényeket bocsátottunk ki, tehát nem elsősorban új forrás bevonása volt a cél, hanem hogy ezeknek a követelményeknek megfeleljünk, de ezzel együtt is ez fontos a források menedzselése szempontjából is.
Mik ezek a szempontok, aminek meg kell felelniük? Ugye említette, hogy itt speciális MREL kötvények kibocsátásáról, vagy MREL képes kötvények kibocsátásáról volt szó.
Ezek olyan kötvények, amiket a tőkemegfelelési szabályozásban, az európai szabályozásban beletépítve, hogy ilyen típusú forrásoknak, forrásokkal rendelkeznie kell a bankoknak, minden banknak rászabott, megszabott egyedi mértékben, ez minden bankra jellemző, ezek speciális források.
Tervezel további kötvény kibocsátást a nemzetközi piacon az MBH Bank?
Igen. Igen, napirenden van több ilyen tranzakció is a jövőben, akár még az idei évben is sor kerülhet ilyen tranzakcióra. Részben azért is, mert tényleg nagyon kedvező volt a kereslet, tehát több mint 110 külföldi befektető érdeklődött ez iránt a kötvény iránt, és a külföldi befektetők aránya az több mint 95% volt. Alapvetően nyugat-európai, amerikai, nyugati gazdaságokból érkezett az érdeklődés és az igény. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez alapot teremt arra, hogy még hasonló tranzakciókat esetleg végrehajtsunk, és az árazás is nagyon kedvező volt, hiszen a korábbi árakhoz képest, felárakhoz képest jelentősen csökkent ez a felár, tehát egyre nagyobb az a bizalom, ami tükröződik ebben a keresletben és az árazásában ezeknek a papíroknak. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez lehetőséget teremt arra, igen, további kibocsátásokat hajtsunk majd végre, akár az év során, vagy a következő években.
Krizsanovics Pétert, az MBH stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesét hallották. 2025-ben jelentős változások történtek a globális gazdaság szerkezetében, ez bizonytalanságot hozott a befektetőknek. A tavaly megindult folyamatok 2026-ra is hatást gyakorolnak, ez pedig indokolttá teszi a befektetési stratégiák felülvizsgálatát, mondta az Inforádiónak az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője. Vince Pétert kérdeztem.
Tavaly kiváló évet írtunk az arany számára például, egy rekordéve volt a nemesfémnek, és kiváló éve volt a közép-európai piacnak is. Talán ez a két befektetés az, ami egyébként megjelenhet valóban portfóliókban, mert nem olyan nagyon szűk, pici kitettségek, hogy alig ismerjük őket. Így az emberek azok tisztában vannak, hogy ez kiválóan ment. És akkor a kérdés fölmerül, hogy a következő, vagy hát erre az évre hogyan fognak ezek teljesíteni. És én azt gondolom, hogy az arany és az európai, közép-európai régió is fundamentumok által hajtott volt tavaly. Ezek a fundamentumok pedig fönnállnak továbbra is. Az arany esetében a gyengülő dollár, a kicsit mintha blokkosodónak tűnő világrend és bizonytalan kereskedelmi kapcsolatok, ezek pedig azért alapvetően az aranynak segítenek. Közép-európai régió pedig nagyon olcsó volt tavaly év elején, egy kicsit drágább lett. Még mindig azt mondhatjuk, hogy egy átlagos árazás jellemzi a régiót, tehát nem kell nagyon sokat fizetnünk ezekért a vállalatokért. Mindeközben azért vizionálunk és látunk is egy elég szép növekedést a régió közeljövőjére, és egyébként egy szép osztalékhozamot is, és ezeknek az eredője az, hogy valószínűleg idén sem fog rosszul teljesíteni.
Hogyha részvénypiacot nézzük, akkor mely szektorok voltak, amik igazán húztak? Mi volt az, ami például meglepetésszerűen jól húzott, és mi az, ami várhatóan idén jól fog húzni?
Voltak ezek a nagyon pici iparágak. Tavaly nagyon jót mentek az aranybányászok, a megújuló energiával foglalkozó cégek és a védelmi ipar. Azért ezek tényleg nagyon pici kitettségek, és vegyes a kép. Bizonyos szinten és bizonyos példányok ezek közül azért jócskán megdrágultak. Például a megújuló energiavállalatok azok elég olcsóról most már elég drágára avanzsálódtak. Mindemellett mondjuk az aranybányászok annyival nem drágultak, de azért itt óva inteném a hallgatókat, hogy ezeket a nagyon szűkítettségeket túl nagy mértékben szerepeltessék, mert itt tényleg kevés számú vállalatról van szó. Ami egyébként egy érdekesebb és nagyobb szektor, az például az egészségügy, ami viszont nem volt kifejezetten jó tavaly, viszont most már olyan fundamentumok és értékeltség van mögötte, ami egy potenciálisan jó jelölté teheti egy ilyen szektor szelektált portfólióban. Illetve hát velünk van a technológia, maga az AI, mint sztori. Valószínűleg ez a narratíva föl fog még állni egy darabig. Ha nem derül ki idén, hogy ezek a beruházások, amit a nagy cégek megvalósítottak, ezek nem túl jövedelmezők, és nem gondolom, hogy ez idén kiderülne, akkor még a narratíva viheti tovább ezt a történetet is.
Említették azt is a sajtótájékoztatón, hogy akinek még eddig nem volt arany a portfóliójában, az jól teszi, hogyha beemeli ezt a nemes fémet, de mondjuk milyen egy ideális portfólió.
Igen, vagy legalábbis elgondolkodhat rajta, mert most azt mutatja az elmúlt 25 év, hogy van létjogosultsága, mint befektetési termék, ez persze mindenki maga dönti el utána, hogy szeretné. Olyan, hogy általánosságban bárkinek jó portfólió persze nem létezik, mindenki a saját kockázatvállalás hajlandóságának megfelelően hozzon egy döntés. Mi azt gondoljuk, és a mi mintaportfóliónkban a részvény súlya lehet ezt legjobban szemléltetni. Mi még azt gondoljuk, hogy akinek van egy legalább 5 éves időtávja, tehát 5 éven belül nem szeretne hozzányúlni ez a pénzhez. Számára még konzervatív befektetőként is egy olyan 25% körüli részvénysúly az indokolt, ha pedig dinamikus, kockázatvállaló, akkor ez a szám 55%-ra emelkedik mostani meglátásunk szerint, és e között érdemes például belőni a részvénysúlyt. Minden mellett ki kell persze egészíteni ezt kötvényekkel, amik inkább stabilizálják a portfóliót, és hogyha nincsen valamilyen gyomorból érkező ellenvetés, akkor az arany is egy érdekes és jó diverzifikáló erő a mai világunkban szerintem egy portfóliónál.
Említették azt, hogy a pánik az nem jó tanácsadó, tehát nem szabad pánikolni, hogyha azt látja valaki, hogy éppen nem jól teljesít a befektetése. Meddig legyen valaki türelmes?
A 2022-es év egy jó példa, tehát egy éven át csökkentek a portfólió értékek, mert mind a részvények estek, mind pedig a kötvények. Ez nem jelenti azt, hogy baj lett volna a portfóliónkkal, csak épp egy olyan világot éltünk. Tehát előfordulhat ad abszurdum, hogy egy akár egy évig azt mondhatjuk, hogy hú, hát ezt el kell fogadnunk az esést, mert ilyen a világ. De azért elég ritka ez általában. Mi egyébként negyed évente szoktuk kiigazítani kismértékben ezeket a stratégiai mintaportfóliókat. Én azt gondolom, hogy nincs erre mindenkinek szüksége. Ha valaki létrehozott egy portfóliót, akkor egyébként, és az jól lett létrehozva, akkor azért általános esetben elégnek kéne legyen, hogy évente ránéz és kicsit kiigazítja az aktuális világképe szerint. Ha pedig azt tapasztalja, hogy tényleg húzamosabb ideig, hosszú ideig esik, akkor valami gond van. Tehát ha mondjuk egy éven túli időtávon, de mondjuk 2-3 évig már tényleg konzisztensen negatív teljesítményt lát, akkor ott tényleg baj van. Valószínűleg rossz eszközöket választott sajnos. Esetleg túl szűk kitettségek vannak benne. Anekdotikus példa, például ismerősöm annó vett 2010-es években kínai papírokat, és akkor meglepődve tapasztalta, hogy kb. 2010-es évek végéig csak esik, hát túl nagy arányban voltak benne azok a papírok. Tehát ezeket meg kell nézni, és ezeket bizony, hogyha húzamosabb ideig negatív számokat látunk, akkor ki kell igazítani.
Vince Pétert, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetőjét hallották. 2025-ben újra a Toyota bizonyult a magyar új autópiac meghatározó szereplőjének. A márka ezzel negyedik egymást követő évben őrizte meg piacvezető pozícióját. A cél az, hogy ezt az irányt 2026-ban is folytassák, mondta az Inforádiónak a Toyota Central Europe magyarországi telepejének országigazgatója és cégvezetője. László Richárdot elsőként arról kérdeztem, hogy a globális autópiacot érintő kedvezőtlen folyamatok milyen kihívások elé állították a céget.
Valóban az európai és globális hírek az autópiac környékéről és az autóipar környékéről nem túl pozitívak az elmúlt időszakban. Számtalan kihívás ellenére azért az európai piac is picit tudott növekedni, és Magyarországon is folytatódott a forgalomba helyezett új autók számának enyhe növekedése. Összesített személy és kis haszongépjármű forgalomba helyezések közel 5%-kal nőttek tavaly Magyarországon, és meghaladták a 153 ezer darab új forgalomba helyezett autót. Tehát visszaesést nem tapasztalunk, ugyanakkor azt látni kell, hogy a COVID előtti időszakhoz képest még mindig jelentősen elmaradt az új autó forgalomba helyezés Magyarországon.
Mi az, amit a 2026-os évtől várnak? Hozhat-e nagyobb növekedést 2026, mint 2025?
Ebben a tekintetben kicsit konzervatívan gondolkozunk, mi is, illetőleg valószínűleg a többi márka is. Ismerve a geopolitikai, illetőleg a gazdasági helyzetet, a stagnáló gazdaságot, vagy a lassan bővülő gazdaságot, én azt gondolom, hogy az is egy siker, hogyha az autópiac megismétli, vagy picit tudja növelni a forgalomba helyezett autók számát. Tehát mi a magunk részéről egy 155 ezer darabos piacban gondolkozunk, összesítve a személy és kis haszongépjárműveket, ami egy 2% körüli bővülést jelentene. Természetesen bizakodunk abban, hogy ennél akár pozitívabb trendek is mutatkoznak, ugyanakkor a mi számításaink inkább egy stagnáló piacot mutatnak.
A Toyota számára mit hozott a 2025-ös év?
A Toyota számára ugyanezeket a kihívásokat a stagnáló piacon, illetőleg az átalakuló piacon kellett helytálnunk. Az átalakulás alatt elsősorban a károsanyag kibocsátási elvárások és szabályok szigorodása, Európai Uniós szigorodása értendő, ami miatt bizonyos modelleink megszűntek, vagy kisebb mennyiségben voltak már értékesíthetők, hiszen ezeknél a károsanyag kibocsátás meghaladja az európai átlag kvótát, és természetesen emellett folytattuk az elektrifikációt, ami a Toyotának egy alap küldetése több mint 25 éve, hiszen azóta értékesítünk részben vagy teljesen elektrifikált gépjárműveket. Ennek a portfóliónak, ennek a széles portfóliónak, amit a Toyota kínál, nagyon jó felvevő piaca volt a magyar piac, hiszen meg tudtuk őrizni az összesített első helyünket a személy és haszongépjármű értékesítésben, ami azt jelenti, hogy most már negyedik éve a Toyota Magyarország legkedveltebb márkája. Ez egész konkrétan 16.600 darab új forgalomba helyezett gépkocsit, és közel 11%-os piaci részesedést jelent, amire nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülünk, hogy a fogyasztók bizalma továbbra is nagyon erős a Toyota iránt.
Idén is folytatódhat az elektrifikáció. Mennyire egyértelmű ez az irány, vagy mennyire megy el inkább a kicsit kiszámíthatóbb hibrid megoldások felé a piac?
Az elektrifikációban mi beleszámítjuk a részben elektrifikált autókat is, magyarul a hibrid autókat, amiben, ahogy említettem, úttörő a mi márkánk, de szinte minden márka már erre alapozza a kínálatát. És ennek is köszönhető az, hogy a magyarországi új személyautók már több mint 60% a részben, vagy teljesen elektromos. 50-51% körül van a hibrid meghajtás aránya, 6% körül a plug-in hibrid, és növekvő, most már 8%-ot meghaladó aránya van a személyautók között a teljesen elektromos autóknak. Ezt a tendenciát várjuk, hogy ez folytatódik, és egyre inkább visszaszorul a hagyományos benzines és dízelautók aránya. A benzines egyébként most már csak egy negyede körülbelül az eladott autóknak, a dízel pedig alig 10%-a. Ez a tendencia vélhetően folytatódni fog 26-ban is, és természetesen ez befolyásolja, hogy az állami támogatás, ami jelen pillanatban az elektromos autók oldalán a cégek számára elérhető, ez folytatódik-e, milyen formában lesz állami támogatás, hiszen azért azt látjuk, hogy az idei, illetve az elmúlt éves bővülést nagyban segítette ez a program. A Toyota természetesen Magyarországon mindent megtesz azért, hogy tovább erősítse és szilárdítsa nagyon erős pozícióját. Rendkívül optimisták vagyunk, hiszen ebben az évben 8 vadonatúj modellt fogunk bevezetni a magyar piacra, és ezek mind olyan szegmensekben, olyan kategóriákban érkeznek, ahol kifejezetten komoly, aktív, felvevő piacot és keresletet látunk. Ezek a bevezetések már most az elkövetkező hetekben elkezdődnek a vadonatúj Aygo modellünkkel. Ezt követően további érdekes elektromos, illetőleg plug-in hibrid modellek érkeznek a magyar piacra. Ennek köszönhetően mi szeretnénk bővülni, és több értékesített Toyotával zárni majd az évet.
László Richárdot, a Toyota Central Europe magyarországi telepejének országigazgatóját, cégvezetőjét hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják, vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Sipos Ildikó.